Uram, készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban, jelentette ki Orbán Viktor Pekingben, ahol Xi Jinping kínai elnökkel találkozott. A miniszterelnök felidézte, a magyarok 2,5 éve egy háború árnyékában élnek. A kínai elnök 2 hónapja Magyarországra látogatott, a kormányfő ezt történelmi jelentőségűnek nevezte. Orbán Viktor gratulál Xi Jinpingnek Kína szilárdságához és stabilitásához, amelyet ebben a viharos világpolitikában az egész világ számára jelent. Orbán Viktor Washingtonban NATO csúcs értekezletre utazott tovább Pekingből. Az EU nagykövetei azt fontolgatják, hogy elveszik Magyarországtól a soros elnökség státuszát, közölt a Szabad Európa külföldi tudósítója. Richard Jozsiak szerint nem valószínű, hogy ez megtörténik, de Orbán Viktor moszkvai látogatása okán szerdán tárgyalnak róla. Lengyelország kétoldalú biztonsági megállapodást írt alá Ukrajnával, jelentette be Donald Tusk lengyel kormányfő Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közösen. Legalább 5 halálos áldozata van a Kijev legnagyobb gyermekonkológiai intézményét ért rakétatámadásnak, amelyet az eddigi legsúlyosabb, mintegy 40 rakétával végrehajtott támadás sorozatban intéztek a kórház ellen az oroszok. Több gyermeket is éppen műtöttek, Kijev megtorlása készül. Megalakult a Patrióták Európáért európai parlamenti frakciója, jelentette be a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának elnöke Brüsszelben. Gál Kinga ismertetése szerint 12 tagállam 84 képviselőjét foglalják magukban, céljuk, hogy változást hozzanak az uniós politikában. A tagok szeretik hazájukat és hagyományukat, a képviselőcsoportban tenni fognak azért, hogy megőrizzék Európa keresztény értékeit, húzta alá. A frakció elnökévé Jordan Bardellát választották a francia nemzeti tömörülésből, első alelnökévé pedig a Fidesz soraiból Gál Kingát. Emmanuel Macron francia államfő nem fogadta el miniszterelnökének Gabriel Attalnak a lemondását. Arra kérte, a folyóügyek irányításával biztosítsa az ország stabilitását az előrehozott nemzetgyűlési választásokat követően, amelyek második fordulójában a radikális baloldali engedetlen Franciaország, a kommunisták, a zöldek és a szocialisták összefogásával létrejött Új Népfront nevű baloldali szövetség végzett az élen, de nem szerezte meg a kormányzáshoz szükséges abszolút többséget. Háború ellenes akciótervről döntött a kormány, hangzott el a kormányinfón. Kötelezni fogják a pártokat és a médiumokat arra, hogy forrásaikat tegyék átláthatóvá, ismertette Gulyás Gergely. Szólt arról is, védelmi hozzájárulást kell fizetnie minden olyan multinacionális vállalatnak, amely a háborús időkben extra profitra tett szert, így a bankszektornak, a multiknak és az energiacégeknek. Európai és magyar szempontból is helyesnek nevezte a tárcavezető, hogy Orbán Viktor az Európai Uniós elnökség kezdetén békemissziót indított. Beszélt arról is, a kormány továbbra is arra szólítja fel az energetikai vállalatokat, hogy tartsák be azt a megállapodást, amely szerint a környező országok átlagáránál többet a magyarok sem fizethetnek az üzemanyagért. A késések miatt elvárják a légiközlekedés valamennyi szereplőitől, hogy készítsenek akciótervet. A kormány 2 évvel 2026. július 1-ig meghosszabbítja a 2019 és 21 között felvett babaváró kölcsönök esetében a gyermekvállalási határidőt, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a döntést azzal indokolta, több előre nem látható Viszmajor jellegű negatív esemény következett be, mint a Covid-járvány, az ukrajnai háború vagy az energiaválság. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter behívatta hivatalába a magyar üzemanyagkereskedők képviselőit, a Magyar Ásványolaj Szövetség, köztük a MOL, illetve a Független Benzinkutak Szövetségének megbízottjait. 30 milliárd forinttal emelik a Napenergia Plus program keretösszegét, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a tárca Facebook oldalán. Steiner Attila közölte, a pályázaton ingatlanoként akár 5 millió forinttal támogatják a háztartásokat a zöld energia termelésében és tárolásában. Az eredetileg közel 76 milliárd forintos keret már kimerült. A főpolgármester jelöltekre leadott érvényes szavazatokat a helyi választási irodákban kell újra számolni, döntött a Nemzeti Választási Bizottság. Azon szavazólapokat, amelyek érvényessége kétséges, be kell küldeni az MVB-hez, és ezeket az Alkotmány utcai székházban vizsgálják át. Továbbra sem tudni tehát, hogy ki lesz Budapest következő főpolgármestere. Szerdáig pótolhatják a felsőoktatásba felvételizők, amik hiányzó dokumentumaikat az e-felvételi felületén, közölte az oktatási hivatal. A jelentkezéskor megadott képzések sorrendjének módosítására azonban még jövő keddig van lehetőségük. Letette az esküjét a július 24-én kezdődő párizsi ötkarikás játékokon szereplő magyar csapat. Az olimpia megnyitóján a magyar zászlót Bödebíró Blanka kézilabdázó és Tóth Krisztián cselgáncsozó viszik majd. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, elvétve záporral, zivatarral, időnként megélénkül a szél, a hőmérséklet reggel 20, napközben 32-34 fok körül alakul, híreinket hallották.
Hajla keltett, bepakolt mindent, az útra való ma, de csak ami tényleg kellett nekem ez az álom. Ahogy én látom, a hegy lábától teszed egy ösvény, hozzád indulok. Várnak a rétek, a patakok, sárosabbak, de nem bánom. Nemzeti parkok valahol távol a város zajától. Olvasatlan az üzenet, nem értek el, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon. Megtaláljak, itt van virág a talpam alatt.
arcom a napban, a hegy tetejéről lenézek a szívem. Dobban, amerre járok, csak színeket látok, a hóban, a fagyban menetelek mégsem, fázok, mert várnak a rétek, a patakok, sáros a bakas, de nem bánom. Nemzeti parkok valahol távol a város zajától. Olvasatlan az üzenet, nem értek el, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon. A sötétben mindenki fél. Húzd fel egy új vidorlát, nem olyan szakadt a szél. Jöhet a farkas ordító, jöjjön a tűz és ég. Gyere velem, bőröm nem kell, hidd el, te is befélsz.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Jingo és Skipper. Az állatoknak szükségük van barátra. Figyeltek már valaha is két állatot a mezőn? Tartozzanak bár különböző fajhoz, például egy póni és egy birka, de mindig együtt vannak. Az állatok közötti bajtársiasság mindig lenyűgözött, és gyakran eszembe jut Jack Sanders két kutyája, mint a kölcsönös ragaszkodás tökéletes példája. Az egyiket Jingónak hívták, s amikor befecskendeztem a helyi érzéstelenítést a szöges drót tépte seb mellé a bőrébe, az erőteljes fehér bullterrier csak egyszer nyikkant fel. Aztán úgy döntött, hogy megadja magát a sorsának, és álhatatosan előre nézett, miközben nyomtam a fecskendőt. Közben elválaszthatatlan barátja Skipper, a korgi, gyengéden harabdált a Jingo hátsó lábát. Furcsa volt két kutyát látni az asztalon egyszerre, de tudtam a kapcsolatukról, és nem szóltam, mikor gazdájuk mindkettőt az asztalra emelte. Miután befecskendeztem a seb körüli területet, varni kezdtem, és Jingo szemlátomást megkönnyebbült, mikor észrevette, hogy nem érez semmit. Ebből talán megtanulod, Jingo, hogy ezután kerüld a szöges drót kerítéseket, mondtam. Jack Sanders nevetett. Nem igen hinném, Mr. Harriet. Azt hittem, tiszta a terep, mikor reggel levittem a sétányra, de észrevett egy kutyát a kerítés túloldalán, és úgy süvített át, mint a puskagolyó. Szerencsére egy agár volt, és nem érte utol. Rémes alak vagy, Jingo, paskolgattam meg páciensemet, és a nagy római orrú pofa fültől fülig húzódó vigyorral felém fordult, a túlsó végén pedig örvendezve csapkodott a farok. Hát nem furcsa, mondta a gazdája, hogy mindig keresi a verekedést. Az emberek meg a gyerekek viszont azt csinálhatnak vele, amit akarnak. A világ legjámborabb kutyája. Befejeztem a varrást, és beleejtettem a sebb varrótűt a műszerasztalon álló tálkába. Ne felejts el, hogy a bullterrier egy ősi angol harci kutya, és Jingo csak a régi ösztönnek engedelmeskedik. Ó, ezt tudom, de örökké kémlelnem kell a látóhatárt, ha elengedem a pórázról. Semmilyen kutya nincs biztonságban tőle. Csak ez itt, Jack, nevettem. És a kis korgira mutattam, aki ráuntás a lábára, és most a fülét rágicsálta. Igen, hát nem csodálatos? Azt hiszem, büntetés nélkül leharaphatná Jingo fülét. Csak ugyan csodálatos volt. A korgi a 11. évében járt, és merev mozgásán, romló látásán megmutatkozott a kora. A bullterrier viszont csak 3 éves volt ereje és képességei teljében. Zömök, hordó melkasú, csont és izomköteg. Félelmetes állat. De amikor a fülrágás túlságosan erőszakossá vált, egyszerre csak megfordult, és gyengéden hatalmas állkapcsai közé fogta Skipper fejét, míg a kis állat abba nem hagyta. Azok az állkapcsok lehettek volna olyan kegyetlenek, mint egy acélcsapda, de szerető ölelésben tartották az apró fejet. 10 nap múlva gazdájuk visszahozta mind a két kutyát a rendelőbe, hogy kivegyem a varratokat. Gondterheltnek látszott, mikor felemelte a kutyákat az asztalra. Jingo nincs igazán jól, Mr. Herriot, mondta. Vagy 2 napja nem eszik, és nagyon levert. Lehetséges az, hogy a seb elfertőződött, és abba betegedett bele? Igen, persze. Aggódva pillantottam a kutya oldalának arra a részére, ahol összevartam, és ujjaim végig tapogatták a hosszú heget. De itt semmi nyoma a fertőzésnek, sem duzzanat, sem fájdalomérzés. Gyönyörűen begyógyult. Hátra léptem, és végignéztem a bullterriert. Furcsán kedvetlen volt, behúzta a farkát, a szeme tompán előre bámult. Még az sem mozdította ki apátiájából, hogy barátja buzgón csúcsálta egyik mancsát. Skippernek szemlátomás nem tetszett, hogy így semmibe veszik. Áthelyezte hadműveleteit az első fertájra, és nekilátott a nagy kutya fülének. Mivel munkálkodása még most sem keltett figyelmet, erőteljesebben kezdte rágni és cibálni, fél oldalra húzva a nagy fejet, de ami Jingót illeti, mintha a korgi ott sem lett volna. Hé, ebből elég, Skipper, mondtam. Jingónak ma nincs kedve a húzakodáshoz. Óvatosan letettem a kiskutyát a földre, és ő mindjárt méltatlankodva körözni kezdett az asztallábak mentén. Alaposan megvizsgálta a bullterriert, de az egyetlen jelentős tünet a magas láz volt. 40 fok, Jack. Nagyon beteg, ez nem kétséges. De mi a baja? Ilyen magas lázzal csak valamilyen akut fertőzése lehet, de pillanatnyilag nehéz megtalálni. Kinyúltam, és végig simítottam a széles koponyát, végigfuttattam ujjaimat a fehér pofa hajlatán, miközben lázasan gondolkodtam. A farok egy pillanatra megrezdült a csánkok között, és a barátságos szemek elő felém, majd a gazda felé fordultak. Ez a szemmozgás magára vonta a teljes figyelmemet. Azonnal felhúztam a felső szemhéját. A kötőhártya a megszokott rózsaszínűnek látszott, de a sima, fehér szemhártyán nagyon halvány sárgaságot véltem felfedezni. Sárgasága van, mondtam. Észrevett valami szokatlant a vizeletében? Jack Sanders bólintott. Most, hogy említi, igen, észleltem. Láttam, hogy felemeli lábát a kertben, és a vizelet egy kicsit sötétnek látszott. Az epepigmentációtól. Óvatosan megnyomtam a hasát, és a kutya kicsit megvonaglott. Igen, itt nyilvánvalóan érzékeny. Sárgaság? A kutya gazdája rám bámult az asztal fölött. Hol kaphatta volna? Megdörzsöltem az állam. Ha ilyen állapotban látok kutyát, mindenek előtt 2 dologra gondolok. Foszformérgezésre és leptospirozisra. A magas lázra való tekintettel leptospirozisra szavazok. Megkaphatja másik kutyától? Meg, de még inkább patkányoktól. Érintkezésbe kerülhet patkánnyal? Igen, időnként. A sétány végén az öreg tyúkol, teli van velük, és Jingo néha bemegy utánuk. Hát akkor ez az, vállat vontam. Nem hinném, hogy tovább kell keresgélnünk az okozóját. Lassan bólintott. Már az is valami, hogy tudjuk, mi a baja. Így most neki láthat helyre pofozni. Egy pillanatig némán néztem rá. Sehogy se jó ez. Nem akartam nyugtalanítani, de nagyon intelligens és józan eszű ember volt, a 40-es éveiben járt és a helyi iskolában tanított. Úgy éreztem, meg kell neki mondanom a teljes igazságot. Jack, mondtam, ez szörnyű nehezen kezelhető betegség. Ha van valami, amit nem szeretek látni, az egy sárgaságban szenvedő kutya. Úgy értik, komoly? Sajnos igen. A halálozási arány nagyon magas. Együtt éreztem vele, mikor megláttam arcán hirtelen kiülni a fájdalmat és aggodalmat, de jobb volt most a figyelmeztetés, mint később a megrázkodtatás, mert tudtam, hogy Jingo pár napon belül elpusztulhat. Még ma, 30 évvel később is összerázkódom, ha meglátom azt a sárgás elszíneződést egy kutya szemében. A penicillin és más antibiotikumok hatnak valamennyire a leptospirózist okozó organizmusra, de a betegség még mindig gyakorta végzetes. Értem, értem, rendezgette a gondolatait, de biztosan tud valamit csinálni. Igen, persze, mondtam élénken. Beadok neki egy nagy adag antileptospirál szérumot és néhány orvosságot szájon át. Nem teljesen reménytelen. Beadtam a szérumot azzal a tudattal, hogy nem sokat használ ebben a stádiumban, de mással nem szolgálhattam. Beinjekcióztam Skippert is, azzal a kellemesebb érzéssel, hogy ez megvédi a fertőződéstől. Még valamit, Jack, tettem hozzá. Ez a betegség emberekre is ártalmas, tehát tartson be minden higiéniai szabályt, ha Jingóval foglalkozik. Világos? Bólintott és levette a bullterriert az asztalról. A nagy kutya, mint a legtöbb paciensem, igyekezett elsietni a rendelő fehérköpenyes antiszeptikus légköréből. Ahogy végigbaktatott a folyosón, a gazdája élénken felén fordult. Nézze csak, nincs olyan nagyon rossz állapotban, ugye? Nem szóltam. Tiszta szívből reméltem, hogy igaza van, de ezzel csak elhesegettem a meggyőződést, hogy a kedves állat halálra van ítélve. Úgy is megtudom, hamarosan. Már másnap megtudtam. Jack Sanders reggel 9 előtt telefonált. Jingo, nincs valami jól, mondta, de hangjának remegése meghazudtolta a könnyed fogalmazást. Ó, elfogott az oly ismerős levertség. Mit csinál? Sajnos semmit. Nem eszik egy falatot sem, csak fekszik élettelenül. És néha hány. Erre számítottam, de mégis legszívesebben belerúgtam volna a mellettem álló íróasztalba. Helyes, már is megyek. Jingo ma nem fogadott farokcsóválva. A tűzelőt kuporgott, és ernyetten bámulta a parazsat. Szemében a sárga szín mély narancsvörösbe váltott, és a hőmérséklete még mindig roppant magas volt. Megismételtem a széruminjekciót, de a nagykutya rá se hederített a tűszúrásra. Mielőtt távoztam volna, végigfuttattam kezem a sima fehér testen, és Skipper, mint mindig, bökötte barátját, de a belső nyomorúságába süllyedt Jingo gondolatai másfele jártak. Naponta meglátogattam, és a negyedik napon az oldalán fekve csak nem kómában találtam. A kötőhártyája, a szeme fehérje és a száj nyálkahártyája piszkos csokoládé színben játszott. Szenved? Kérdezte Jack Sanders. Egy pillanatig haboztam. Őszintén szólva, nem hiszem, hogy fájdalmai volnának. Émeig és hányinger, igen, de úgy vélem, más nem. Szeretném, ha tovább próbálkoznánk, mondta. Nem akarom, hogy elaltassa, még ha reménytelennek látja is a dolgot. Annak látja, ugye? Határozatlan mozdulattal válaszoltam. A megzavarodott Skippert figyeltem. Felhagyott piszkálódó hadműveleteivel és zavarodottan szimatolta körül barátját. Csak egyszer húzta meg kicsit az egyik érzéketlen fülét. A tehetetlenség érzetével végeztem munkámat, és azzal a kellemetlen sejtelemmel távoztam, hogy többé nem fogom Jingót élve látni. És bár számítottam rá, Jack Sanders telefonjával másnap reggel rosszul kezdődött a nap. Jingó kimúlt az éjjel, Mr. Herriot. Úgy gondoltam, jobb, ha megmondom. Azt mondta, ma délelőtt idejön. Igyekezett tárgyilagosnak hangzani. Nagyon sajnálom, Jack, igazából számítottam rá. Igen, tudom. És köszönet azért, amit tett. Az még rosszabbá tette a dolgot, ha az emberek ilyenkor kedvesek voltak. Sandersnek nem volt gyerekük, és imádták az állataikat. Tudtam, mit érez. Ott álltam kezemben a telefonkagylóval. Hát még ott van Skipper, Jack. Kicsit sután hangzott, de az egy megmaradt kutya is vigasz, bármi öreg állat is. Igaz, felelte. Nagyon hálásak vagyunk Skipperért. Folytattam a munkámat. A betegeink néha elpusztulnak, s ha már túljutottam rajta, szinte megkönnyebbültem. Kivált kép, hogy tudtam, Jingó esetében a vég kikerülhetetlen volt. De ezen az ügyön nem jutottam még túl. Nem egészen egy hét múlva Jack Sanders újra telefonált. Skipper, mondta. Ugyanaz van vele, mint Jingóval. Jeges kéz markolt bele a gyomromba, és csavart egyet rajta. De hát az nem lehet. Védőoltást adtam neki. Hát nem tudom, de nyomorultul kókadozik, és alig eszik valamit. Nagyon gyorsan romlik az állapota. Kirohantam, és a kocsiba ugrottam. Míg a város széle felé vezettem, ahol Sandersék laktak, dobogott a szívem, és rémült gondolatok kavarogtak a fejemben. Hogy fertőződhetett meg? Nem nagyon bíztam a szérumban, mint gyógyszerben, de védőoltásként hatásosnak véltem. Másodszor is beoltottam a biztonság kedvéért. Az a gondolat, hogy ezek az emberek mindkét kutyájukat elveszthetik, fájdalmas volt, de azt a lehetőséget, hogy a másodikban én vagyok a hibás, elviselhetetlennek éreztem. A kis korgi kedvetlenül ballagott át a szőnyegen, amikor meglátott, és én gyorsan feltettem a konyhaasztalra. Csak nem feltéptem a szemhéját aggodalmamban, de sem a szeme fehérjén, sem a szájnyálkahártyáin nem mutatkozott sárgaság. A hőmérséklete teljesen normális volt, s rajtam átfutott a megkönnyebbülés hulláma. Leptospirozisza nincs, az biztos, mondtam. Mrs. Sanders összekulcsolta a kezét. Hála Istennek, biztosra vettük, hogy ugyanaz. Olyan szörnyű rosszul néz ki. Alaposan átvizsgáltam a kicsi állatot, s végül zsebre tettem a stetoszkópomat. Nem találok semmi komolyat. Van egy kis szívzöreje, de ezt már tudjuk egy ideje. Végtőre is öreg már. Gondolja, hogy Jingó után epekedik? Kérdezte Jack Sanders. Igen. Határozottan, olyan jó barátok voltak. Biztos nagyon egyedül érzi magát. De túljut majd rajta, ugye? Persze, ha adjuk itt ennyi nyugtatót, az biztos segíteni fog. Néhány nap múlva a piasztéren találkoztam Jackkel. Hogy van, Skipper? Kérdeztem. Fújt egyet. Adjából ugyanúgy. Talán egy kicsit rosszabbul. A baj az, hogy gyakorlatilag semmit sem eszik, egyre soványabb. Nem tudtam, mit tehetnék még, de másnap arra jártomban benéztem Sandersékhez. Megdöbbentett a kis korgi állapota. Kora ellenére olyan hegyke és fürge volt, amíg Jingó élt, kétségtelenül ő volt a vezérkutya. Most azonban teljesen leeresztett. Fénytelen szemmel nézett rám, mikor bejöttem, aztán mereven a kosarába vánszorgott, és ott összegömbölyödött, mint aki ki akarja zárni a világot. Megint megvizsgáltam. A szívzörej kissé erősebb volt, de azon kívül nem látszott semmi, csak az, hogy öreg, roskatag, s hogy vége van. Tudja, nem vagyok benne biztos, hogy Jingóért epekedik, mondtam. Lehet, hogy elérte az öregség. Végtére is 12 lesz tavasszal, ugye? Mrs. Sanders bólintott. Igen. Szóval úgy gondolja, hogy ez a vég? Lehetséges. Tudtam, mire gondol. Pár héttel ezelőtt 2 egészséges kutya hentergőzött és játszott ebben a házban, s most talán hamarosan egy sem lesz. És nem tud semmit csinálni? Adhatok egy digitális sorozatot a szívére, és talán behozhatnának vizeletmintát. Szeretném látni, hogyan működik a veséje. Megvizsgáltam a vizeletet. Volt benne egy kis fehérje, de nem több, mint amennyire az ember ilyenkorú kutyánál számít. A vesegyulladást, mint okot elvetettem. A következő napokban más dolgokkal próbálkoztam. Vitaminokkal, vassal, roborálószerekkel, szerves foszfáttal, de a kis állat állapota egyre romlott. Úgy egy hónappal Jingo pusztulása után megint kihívtak. Skipper a kosarába feküdt, és amikor szóltam neki, lassan felemelte a fejét. Pofája beesett, csont és bőr volt, és fátyolos szeme a felismerés jelenélkül nézett rám. Gyere, öreg, mondtam biztatóan. Mozdulj már ki onnan. Jack Sanders a fejét rázta. Nem megy, Mr. Herriot. Most már egyáltalán nem hagyja el a kosarát, s ha kiemeljük, csak nem túl gyönge ahhoz, hogy járjon. Még valami bepiszkít ide a konyhába éjszaka. Ezt eddig sose csinálta. Mintha egy szomorú harang szólalt volna meg. Minden, amit mondott, a szeniritás utolsó stádiumába érkezett kutyára vallott. Igyekeztem megválogatni a szavaimat. Sajnálom, Jack, de úgy látszik, az öreg fiú az út végére ért. Én nem hiszem, hogy a bánkódás volna mindennek az oka. Egy pillanatig hallgatott, feleségére nézett, aztán le a boldogtalan kis jószágra. Persze, nekünk is ez járt az eszünkben, de reméltük, hogy elkezd enni. Mit javasol? Nem tudtam kimondani a végzetes szavakat. Úgy hiszem, nem hagyhatjuk szenvedni. Már csak egy kis csontváz, és nem hiszem, hogy bármi örömet telne az életben. Értem, mondta, és egyetértek. Egész nap itt fekszik, nem érdekli semmi. Elhallgatott, és újból a feleségére nézett. Mondok valamit, Mr. Herriot, aludjunk rá még egyet. De úgy gondolja, hogy nincs remény? Igen, Jack. Öreg kutyákkal gyakran ez történik a végén. Skipper összeroppant, sajnos. Azt hiszem, befejezte. Mélyet lélegzett. Rendben, ha nem jelentkezem holnap reggel 8-ig, kérem, jöjjön és altassa el. Nem nagyon bíztam abban, hogy felhív, és nem is hívott.
Elhangzott James Herriot Kutyás történetek című írásának 3. része, melyet Szacsvai László olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. Adásunkat kedden 00:05-től megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Don Tonino Bello, Korunkasszonya Mária című művének 6. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Bartók Beáta.
Don Tonino Bello, Korunkasszonya Mária. Mária a kenyérasszonya. Pólyába takarta és jászolba fektette. Néhány soron belül 3 ízben jelenik meg Lukácsnál ez a szó, hogy jászol. Ismerve az evangélistát és stílusát is, ez mindenképpen gondolkodóba ejti az olvasót. Alig ha férhet kétség ahhoz, hogy Lukács, szinte festőként, Máriának azt a tevékenységét állítja középpontba, amit az étkezéshez színültig rakja az üres kosarat. Érdemes tovább gondolni. Amennyiben a jászol, a vájú valóban arra használatos, hogy állatok eledelét tegyék bele, adódik a magyarázat, hogy Lukács már Jézus földi létének első pillanatától fogva, mint a világ étkét, a világ kenyerét állítja őt elénk. Szinte látjuk az állatoknak szalmából készített almot, fölötte a búzalisztből sütött lepényt, míg a jászolban, akár hófehér konyharuhában rejtetten, pólyába tekerve az élő, égből alászállott kenyeret. A jászol, mint szentségház előtt, úgy állott Mária, mint a pék, aki a kenyeret gyúrta. Mária már kezdettől fölismerte szerepét, amikor a gondviselés az otthonától oly távol eső helyre, Betlehembe vezérelte, kijelölve számára a helyet, ahol gyermekét világra fogja hozni, Betlehemet, ami annyit jelent, a kenyérháza. Mária már kezdettől fölismerte szerepét, amikor a gondviselés az otthonától oly távol eső helyre, Betlehembe vezérelte, kijelölve számára a helyet, ahol gyermekét világra fogja hozni, Betlehemet, ami annyit jelent, a kenyérháza. Azon az éjszakán tehát Mária révén kenyeres kosárrá lesz ama nevezetes jászol, ezzel profetikusan előrevetítve Krisztusnak az árulás estjén megfogalmazott meghívását, amellyel az egész teremtett világhoz fordult. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, amely értetek adatik. Mária tartja tehát a kenyeret, de ennek korántsem csak spirituális jelentése van. Torzítanánk a képet, ha hallgatnánk a családja betevő falatjáért aggódó Máriáról, aki bizonyára kénytelen volt nap-nap után megküzdeni a kenyérért, s talán keserves sírásra is fagadt, valahányszor nem sikerült ellátni övéit. Akár csak névrokona egy másik Mária, az a szegény asszony, aki itt él közöttünk düledező kunyhójában, egy fészek alja kisgyermekkel, munkanélküli férjével, olyan nyomorban, hogy fizetésképtelensége miatt az alapvető élelmiszereket sem képes már beszerezni. Alig hanem Jézus is felismerte olykor anyja tekintetében a kenyérhiány rettenetét, és a szinte önkívületi újongó boldogságot, amikor omlós, meleg búzalepény hintette morzsáival az asztalterítőt. Az evangéliumban ezért találunk utalást a kenyér ünneplésére, amelyet Jézus szétoszt és megsokszoroz, hogy a kézről kézre adott falat csillapítsa a földön gubbasztó, nincstelen sokaság éhségét, és végül a csoda maradéka 12 kosarat tölthessen meg. Ezért foglalta Jézus az atyához forduló imádsága középpontjába a mindennapi kenyérre vonatkozó kérést, és ösztökél bennünket, hogy édesanyjához könyörögve kérjük közbenjárását a javak igazságos elosztásának kegyelméért, azért, hogy népe egyetlen fiának se kelljen éhen maradnia. Szűz Mária, a kenyérasszonya! Ki volna megmondhatója, hányszor kényszerültél megizlelni a nélkülözők étkét a názáreti házban, miközben teljes erődet arra fordítottad, hogy semmiben se szenvedjen hiányt az Isten fia. mint a földön élt valahány övéiért aggódó és őket a nyomortól megóvni kívánó anya, kész voltál a legnehezebb munkák terhét magadra venni, hogy Jézus ne nélkülözzön, hogy teli tányért tehessél eléje, és köntösöd zsebében mindig legyen számára, ha más nem, egy marékra való édesfüge. Verejték árán szerzett kenyér tehát a tiéd, küzdelemnek, nem pedig a járandóságnak gyümölcse. S mi mást mondhatnánk Józsefről, aki ácsúny helyében bizonnyal elégedetten simított végig utolszor egy-egy kézpadot, hogy azután egy zsák búzára cserélhesse el. S a kenyérsütés napján, amikor a frissen sült tészta meleg illata legyőzte a műhelyből szállongó olajkencéjét, miközben odaátról József éneklésedet hallgatta. Jézus a dagasztó teknőnél állva a jövendő példabeszédeinek egyikét fényezgethette. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekeverte három véka lisztbe úgy, hogy az egész megkel. Szűz Mária, a kenyérasszonya, te, aki megélted a túlélésért harcolók szenvedéseit, leplezd le előttünk a nyomor megdöbbentő méreteit, amelyel egy napon Isten ítélő széke előtt a déli népek lepleznek majd le bennünket. Légy irgalmas az embermilliókhoz, akiket az éhhalál tizedel, tégy minket segélykérésükre fogékonnyá. Ne kímélj meg a döbbenettől olyan képláttán, ahol az elborzasztóan felpuffadt csecsemőt anyja elapadt keblén éri a halál. A fölösleg és minden ránk száradt kenyérvég ingassa meg a fennálló gazdasági rendbevetett bizodalmunkat, mert az kizárólag a legerősebbek igazát hivatott biztosítani. Te, akinek képe már-már amuletként kapcsolódott össze az irgalmas anyai szeretet és a gyöngétség fogalmával, rejtőzz el a kivándorlók cókmókjai közé, azoknak bőröngyébe, akik a boldogulás kecsegtető reményétől hajtva átkelnek a tengeren. Enyhítsd fájdalmát a földön futóknak, akik számára a szülőföldjük immár képtelen biztosítani az élet lehetőségét. Segítsd őket kínzó magányukban, ne engedd, hogy a durva lelkű emberi gyarlóság kiszolgáltatott prédái lehessenek. Tedd élővé a reményt a munkanélküliek várakozásában, és fékezd meg azok önzését, akik kényelmesen elfoglalták már helyüket az élet húsos fazekai körül, akik miatt nincs elég teríték a lakomán, s akik miatt mind több helyről tűnik immár elérhetetlennek a dúsan megrakott asztal. Szűz Mária, a kenyérasszonya. Lehet, hogy a bőség ébresztette hála perceiben, lehet, hogy a szükség hosszúra nyúlt, ám bizalommal teli estéin, amikor még egy hitvány kis fazék sem kerülhetett a tűzhelyre, de ki mástól, ha nem tőled tanulta Jézus a második törvénykönyv mondatát, amelyel később a pusztában kísértőjét lefegyverezte. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. Vésd emlékezetünkbe ezt az oly könnyen feledésbe merülő gondolatot. Értesd meg velünk, hogy a szükséglet, a kenyér nem minden, hogy a banknyugta nem lehet elég a lélek megnyugtatásához, és hogy a telerakott asztal mit sem ér, ha szívünkben nem lakik az igazság. Ahol a lélek békéje hiányzik, ott a legfinomabb falat is ízét veszti. Ezért valahányszor elégedetlenül kerülgetjük minden földi jóval roskadásig rakott éléskamránkat, kérünk mozdíts meg bennünk a részvétet, csillapítsd boldogságunk önző igényét, és helyezd újra jászolodba az égből alászállott élő kenyeret, ahogy hajdanán megtetted azon a betlehemi éjszakán. Hiszen az, aki abból a kenyérből eszik, meg nem éhezik többé.
Thank you.
Mária a határasszonya. Éppen csak feltűnik az üdvösség díszletében, és már is úgy látjuk őt, mint aki átlépi a határokat. Ha nem is pontosan a külügyminisztérium által kibocsátott vízummal, hanem azokkal a gyötrelmekkel látjuk, amelyek elkísérnek minden kivándorlásra kényszerítettet. Mint valami déli menekült, sőt, még rosszabb, mert nem munkával kapcsolatos okok miatt kell átlépnie a határt, hanem politikai menedéket keres. Nagyon világos az angyal által Józsefnek közvetített üzenet. Kelj föl, vedd magad mellé a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba. Maradj ott, amíg nem szólok neked. Heródes ugyanis keresni fogja a gyermeket, hogy megölje őt. És íme itt van a határon. Az egyik oldalról Kánaán utolsó vérvörös földdarabja látszik, a másikról a fáraók birodalmának első homokmezője. Igaz, örül a területen kívüliség jogának, attól a perctől fogva, hogy karjaiban tartja azt, akinek az országa a tengertől a tengerig és a folyótól a föld szélső határáig terjed. De tudja azt is, hogy veszélyes dolog ezt a gyermeket, mint valami menlevelet felmutatni a határőrségnek. Az evangéliumban nem találunk egy sort sem erről a drámai pillanatról, de nem nehéz elképzelni az aggódó és bátor Máriát ott, két ennyire különböző kultúra vízválasztóján. Az a csoportkép, amit Máté nem készített el a határvonalánál, de ami ennek ellenére fennmarad, igaz képzeletünk albumában, egy páratlan sugalmazás ikonja mindnyájunk számára, akiknek ma új szokásokkal és új nyelvekkel kell szembesülnünk. Még a bibliai szintérről való távozáskor is úgy jelenik meg Mária, mint a határasszonya. Ténylegesen jelen van az utolsó vacsora termében, a cenákulumban, amikor a Szentlélek leszállt a születő egyház tagjaira, hogy tanúbizonyságot tegyenek a föld végső határáig. Nem tudjuk, hogy Jánost követve át kellett-e még egyszer lépnie határokat. Egyesek szerint Efezus városában fejezte be életét, azaz idegen földön. Egy dolog biztos, hogy pünkösd napjától Mária egy az összes nemzetből, fajból, népből és nyelvből álló óriási sokaság anyjává lett. Olyan földi állampolgárságot szerzett, amely megengedi, hogy helyet foglaljon a világ összes határán, elmondva fiainak, hogy ezek a határok leomlásra vannak ítélve. De van egy még erőteljesebb pillanat, amelyben Mária egész szimbolikus nagyságával kiemelkedik, mint a határ asszonya. Ez a kereszt pillanata. Az a gerenda nem csak ledöntötte az elkülönülés falát, ami elválasztotta a zsidókat a pogányoktól, a kettőből egyetlen népet teremtve, de ki is békítette az embert Istennel, Krisztus egyetlen teste által. Emiatt a kereszt jelképezi az elkülönülés utolsó vonalát az ég és a föld között, a szinte átjárható határt az idő és az örökké valóság között. A legfelső határ ez, amelyen keresztül az emberiség története belép az isteni történelembe, és egyetlen üdvtörténetté válik. Nos, Mária ott áll emellett a határ mellett, és könnyeivel mosogatja. Szűz Mária, a határasszonya. Lenyűgöz az a szerep, amelyet betöltesz az üdvösség történetében, amelyet állandóan megerősítesz a határvonalain. Ezek nem azért vannak, hogy elválasszanak, hanem hogy összekössenek egymással szemben álló különböző világokat. Te állsz azokon a hegygerinceken, amelyek az Ó és Új Szövetség között húzódnak. Te vagy az a pont, amely összeköti az éjszaka utolsó foszlányait és a nappal első derengéseit. Te vagy a hajnal, ami megelőzi az igazság napját. Te vagy a pirkada csillaga. Benned teljesedik ki, amit a Galatákhoz írt levél, az idők teljességének mond, amelyben Isten elhatározza, hogy az asszonytól születik, azaz a te személyeddel befejeződik egy, az igazságra alapuló időbeli fejlődés, és megérik belőle egy másik, amelynek alapja az irgalom. Szűz Mária, a határ asszonya, köszönet azért, hogy jelen voltál Krisztus keresztjénél. Az a lakott helyektől távol felállított kereszt összefogja a történelem perifériáit, és a föld valamennyi leértékelt sarkának a szimbóluma. Határhely, ahol a jövő beszivárog a jelenbe, reménységgel töltve meg azt. E reménységből származik az, amire szükségünk van. Állj ezért a mi oldalunkra. Átmeneti korban élünk. Világi civilizációnk határköveivel találkozunk. Mivel a kereszteződésekhez tömörödünk, egy drámai korszakváltás főszereplőinek érezzük magunkat, szinte az egyik geológiai korból a másikba ível a pályánk. Mivel megtapasztaljuk a kultúrák különbözőségét és elferdüléseit, bizonytalanok vagyunk, letörjük-e azokat a lakatokat, amelyek eddig önazonosságunkat védték. Az új dolgok, amelyek arra köteleznek, hogy számoljunk a szegények, az elnyomottak, a menekültek, a színesbőrűek és mindazok tömegeivel, akik összezavarják korábbi játékszabályainkat és félelmet okoznak. Azért, hogy megvédjük magunkat a marokkóiaktól és az albánoktól, megvastagítjuk a biztonsági kordonokat. A határokat tehát a minden faj és nemzet panorámájáról szóló nagy hangú beszédeink ellenére inkább lezárni, mint megnyitni szeretnénk. Ezért különösen is szükségünk van rád, hogy a remény kerüljön fölénybe, és ne gyűrjön maga alá minket a jövőtől való sokkos félelem. Szűz Mária, a határasszonya, van egy gyönyörű jelző, amellyel az antik keresztény hagyomány azt fejezi ki, hogy a föld végső határain állsz, és így fohászkodik hozzád az ég kapuja. Tehát a halál óráján, amint azt Jézussal tetted, állj mellettünk magányosságunkban. Örködj haláltusánk felett, ne mozdulj el oldalunkról. Az utolsó határon, ami elválasztja a számüzetést a hazától, nyújtsd felénk kezedet, mert ha üdvösségünk sorsdöntő küszöbénél ott leszel, át fogjuk tudni lépni a határt, még útlevél nélkül is.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 6. részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. Elhangzott műsorunkat kedden 14 óra 35 perctől megismételjük.
szóval.